Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország elkötelezett az európai védelmi képességek megerősítése iránt. Emelte ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Berlinben, miután tárgyalt Boris Pistorius német védelmi miniszterrel. A Magyar Tárcának a távirati irodához eljuttatott közleményében idézték Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki szerint az Európai Uniónak hiteles védelmi szereplővé kell válnia. Magyarország pedig elkötelezetten támogatja ezen védelmi képességek kialakítását. Az alig két hét múlva kezdődő Magyar Uniós elnökséggel kapcsolatban a Magyar Tárca vezető részletesen egyeztetett a következő fél év védelmi prioritásairól Boris Pistoriusszal. Rámutatott, a háborúk korában a védelem és a biztonság, ezen belül az európai katonai képességek erősítése az elnökség egyik fontos eleme lesz. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Magyarország nagy hangsúlyt helyez az európai védelmi ipar erősítésére. Emlékeztetett, a magyar kormány már 2016-ban megkezdte a haderőfejlesztést, amit az Európai Unió nemrég tűzött zászlajára. Ennek a folyamatnak egyik fontosságaként építi Magyarország legnagyobb részben európai alapokon a védelmi ipart is. A Tisza párt prioritása, hogy visszavegyük hazánkat a kormánytól, amely Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb és második legszegényebb tagországává tette. Jelentette ki Magyar Péter a Tisza párt alelnöke Brüsszelben azt követően, hogy pártja képviselőit felvette soraiba az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójába. Magyar Péter később a közösségi oldalán bejelentette, hogy mégis felveszi az európai parlamenti mandátumot. A várható nagy meleg miatt szerda reggel 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, szerdán 6 vármegyére, Hajdú-Bihar, Jásznagy-Kunszolnok, Békés-Csongrád, Csanád, Bács-Kiskun és Tolna érvényes. Június 20-án csütörtökön Békés-Csongrád, Csanád, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya, míg június 21-én pénteken Békés-Csongrád, Csanád, Bács-Kiskun, Tolna, Baranya és Somogy vármegyében lesz érvényben a vörös kód. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, és igénybe vehetik a 25 év alattiak kedvezményét is. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirati irodának küldött közleményében. Ismertették, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazással tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az adatbázisok rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégnél ugyanis kockázatos munkába állni. 42 körözött személyt fogtak el egy június 3-a és 17-e között szervezett akcióban, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, az első, a második és a 13. kerületi rendőrkapitánysággal tekintettek át 740 körözési eljárást. Az adatok kiértékelésének és az információk ellenőrzésének eredményeként a BRFK több osztálya az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival 36 körözött embert fogott el. Az akció során továbbá megtaláltak 2 eltűntként keresett embert, és 4-nek a tartózkodási helyét állapították meg a körözést elrendelő hatóság kérésének megfelelően, tudatta a BRFK. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 21 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csórics Balázs színművésszel beszélgetek, akivel a 18. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcson találkoztam. Csórics Balázs színművész úr a Sereg című sorozat főszereplője, ezügyben szeretném egy kicsit meginterjúvolni.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést így előre is.
Nagyon szívesen. Itt van az első kérdésem, hogy ugye a Sereg című sorozat főszereplője vagy. Milyen karaktert alakítasz a filmben?
A karakterem neve Győrbíró Zsolt, és ő egy alezredes a sorozatban. Egy szuper fegyelmezett, nagyon érzelmes, viszont pont a szuper fegyelmezettségéből kifolyólag egy nagyon zárkózott ember, aki egy elég súlyos hibát próbál meg helyrehozni a sorozat ideje alatt. És e körül forog, emellett nyilván van egy családi szála is a történetnek, a fiával és a feleségével való viszonya is folyamatosan ugye ez szerint alakul, és annak a magasságait és a mélységeit járja végig párhuzamosan, mondjuk úgy, hogy a szakmai szálával. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem forgatni, végtelen hálás vagyok az elmúlt fél évért.
Hogyan tudtál azonosulni a szerepeddel, hogy azt mondtad, hogy minden percét élvezted a forgatásnak, de egy kicsit, hogyha elmondanád, hogy tehát hogyan tudtad megélni, hogyan tudtál azonosulni a szereppel?
Nagyon szeretem a Zsolt karaktert azért, mert hihetetlen profizmus, egészen elképesztő önfegyelem, egészen elképesztő precizitás, profizmus jellemzi, és mégis egy nagyon érző ember, és szerintem sikerült egy olyan karaktert érni, egy olyan karaktert megalkotni az alkotóknak, aki az erőt és a fegyelmet, az erőt és az emberséget, és az erőt és a szeretetet tudja nagyon szépen megmutatni, nagyon szépen végigvinni. Ennek minden egyes sarkalatos mélységét, minden egyes buktatóját igyekszik megmutatni minél több emberi helyzetben, hogy egy olyan profi katona, akit én játszhattam, hogyan kezeli az érzelmeit, ki tudja elmutatni az érzelmeit, meg tudja-e értetni magát más emberekkel, legyen az a családja, legyen ez a fia, legyenek azok a kollégái, és hogy tudja az emberi részét mégiscsak igenis vinni, és igenis megélni, és igenis nem egy ilyen, igen, technikailag gyilkoló géppé válni, hanem pont a másik oldalt megmutatni, hogy milyen emberség és milyen érzékenység rejlik egy ilyen erő mögött.
És volt-e kedvenc részed vagy jeleneted, amit így megosztanál a hallgatókkal?
Igazság szerint én azt szoktam mondani, hogy hála az égnek nem volt kedvencem. Nyilván az akció jelenetek és nyilván a harcászati jelenetek azok nagyobb figyelmet meg nagyobb izgalmat okoztak, de egyébként az emberi vonulata a filmnek legalább annyira izgalmas és legalább annyira fontos volt, csak máshogy. Mert hogy ott ugye alapvetően az érzékenység. A harcászatban meg alapvetően a profizmus az, ami dominált a forgatások során, de hogy sikerült egy nagyon izgalmas olyan fúziót létrehozni ebben, ami igenis igen, nagyon nagyon érzékeny, és én ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem.
És hogyan kerültél bele ebbe a főszerepbe? Tehát volt ennek valami előzménye?
Ezen a mai napig mosolygok, és nagyon nagyon szeretem ezt a részét is a történetnek, hogy én a rendezőt és a casting direktort és a producert és mindenkit megkérdeztem, hogy egyébként ti honnan ástatok elő engem? És mondták, hogy figyelj, nekünk kellett az a fizikum, amit te vagy, kellett az az erő, amit te vagy, és végtelen megtisztelőnek tartom, és ilyen nagyon, nagyon igyekeztem a forgatás során meghálálni, hogy kellett az az érzékenység, amit te tudsz. Úgyhogy remélem sikerül ebből minél több mindent megmutatni így a sorozat során.
Hát én csak szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz. A következő kérdésem, hogy Mikor érezted először, hogy te színészettel szeretnél foglalkozni, vagy kiskorodtól volt ilyen jellegű ambíciód, és ez szépen kialakult?
Az a mókás, hogy ambícióm nem volt kiskoromban, az azért már majdnem felnőtt, tehát én majdnem érettségi környékére lett teljesen biztos, hogy én színész leszek.
De akkor biztos lett.
Egyébként olyannyira biztos lett, hogy én csak a színműre adtam be a jelentkezésemet, tehát hogy nem volt alternatív egyetem.
Nem volt B-opció.
Nem volt B-terv. És az érdekesség az egésznek, hogy a jelei a szüleim elmondásai alapján már icipici korom óta látszottak, és icipici korom óta majdhogy nem egyértelmű volt, hogy a zene, a versek, a művészet, a rajzolás, a mozgás, tényleg majdhogy nem hamarabb tudtam énekelni, mint beszélni, majdhogy nem hamarabb tudtam, ha nem is feltétlenül táncolni, de hogy így zenélni, mint járni, szóval, hogy ilyen...
Hát a véredben volt.
Egyébként igen, és ez egy nagyon furcsa, hogy sose gondolkoztam ezen így, mert nekem nyilván természetes volt, de igen, most, hogy kérdezed, végső soron igen, én így születtem. Tehát a versek kapcsán például tökre egyértelmű, hogy jön egy csomó ember, hogy szia, nagyon köszönöm, hogy ezt csinálod, és nagyon köszönöm, hogy ezt te viszed, és tényleg az a zsigerből jövő elsődleges válaszom erre, hogy engem ezért küldtek.
Kicsit, ha mesélnél a rádióhallgatóknak a munkásságodról.
Igazság szerint 2020-ban fordult egy elég nagyot velem az élet. Én elkezdtem verset mondani a TikTokon, aztán a TikTokból lett TikTok, Facebook, Instagram, minden is. Gyakorlatilag a Covid hozott egy következő nagy fordulatot, mert ott indult az, hogy ugye mindenki beszorult a saját nappaliával, vagy a saját szobájába, és én ott kezdtem irodalmi kívánság műsorokat tartani, hogy én a kis gitárommal, meg a kis laptopommal leültem a nappaliban, és mindenki otthon volt, és akkor ő beírta, hogy ő szeretné Aditól az Őrizem a szemedet, vagy Pilinszkitől a Tilos csillagont, vagy a Semmiért egészent, vagy a bármelyik verset, vagy dalt hallani, és akkor én ott ültem, és barátom a Google alapon, én verseket olvastam órákon keresztül, meg dalokat énekeltem órákon keresztül, és ez ment egészen addig, amíg a járvány el nem múlt, és át nem vészeltük, és imádtam csinálni, és egyébként a mai napig csinálom, és nagyon szeretem. Én is szeretem, meg hál' az Istennek azt látom, hogy akik hallgatják, azok is nagyon szeretik.
Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés, amikor úgyis depressziósak voltak az emberek, befelé fordultak, kilátástalan volt minden. Ez azt hiszem mindenféleképpen egy pozitív értékű, és egy jó érzéssel tölti el az embert, ha egy ilyen verset meghallgat, sőt, még ha zene is van hozzá, biztos, hogy mosolyt varázsolt az emberek arcára. Jelenleg van-e szereped, amiben dolgozol, vagy most a nyára fókuszálsz?
Az az érdekes, hogy szerep most éppen nincsen, illetve nagyon szeretem azt, hogy egy teljesen következő szint indult el az életemben egyébként a Seregnek köszönhetően. Vannak olyan terveink a megafilmmel, amivel magát a kommunikációt, a promóciót igyekszünk egy következő szintre emelni, és tényleg ilyen nagyon igényesen és szépen és kultúráltan csinálni, és ez teljes mértékben egybevág az én azon szándékommal, hogy én is szeretném egyébként pont a közösségi médiát jól használni és jóra használni. Azért, mert hál' az Istennek mondhatom azt, hogy a munkásságom az élő példa arra, hogy ezt igenis lehet úgy csinálni, hogy csak azt csinálod, amit szeretsz, és teljesen mindegy, hogy ez mi, és az, aki erre fogékony, az meg fog találni. Mert tényleg az van, hogy én az Esélytelenek nyugalmával kezdtem el 2020-ban verset mondani, mert...
És abszolút példaértékű.
Köszönöm szépen. Mert tényleg az volt bennem, hogy ki az Isten akarna verset hallgatni 2020-ban, meg minek, meg egyébként is, meg különben is, és lett belőle a Facebookon 260 ezer ember, a TikTokon lassan... Köszönöm. A TikTokon lassan 110, lassan 21 az Instán. Szóval, hogy elindult belőle valami számomra is egészen váratlan, és én igazából a színházzal és a kultúránkkal, a nyelvünkkel, a zenénkkel, olyan dolgokkal, amik a kultúránknak aktív része, és mégis nagyon sokszor elmegyünk mellette, én ezekkel igyekszem segíteni, hazaterelni, hazatalálni az embereket. vissza, és tudom, hogy ez 2024-ben mennyire hangzik nyálasan, abszolút, hogy a szívükbe.
Nem, abszolút nem.
Tehát, hogy szerintem nagyon fontos hazatalálni a szívünkbe. Nagyon fontos az, hogy Exupéry mérhetetlen pontos, jól csak a szívével lát az ember. És tényleg, ha én becsukom a szemem, van egy kedvenc történetem, a Kassai Völgyhez kapcsolódik. Az egyik csapattársamnak segítettem, aki ott a völgyben elég rutinosan mozog, és mindenhez is ért, láncfűrészeket élezni. És akkor mondtam, hogy András, segíthetnék? És mondta, hogy persze, Balázs, jöjjön. És nagyon érdekes volt, hogy de hogy ezt hogy kell csinálni, szűz vagyok én még láncfűrész élezésből, és mondta, hogy hát ez úgy van, hogy akkor ide befogjuk a satuba, és akkor itt van ez a reszelő, és akkor ezzel ez így 45 fokban, és akkor a láncszemeket kell reszelni. És kérdeztem, hogy és honnan fogom tudni, hogy ez jó? És nagyon érdekes, hogy egy olyan mondatot, egy olyan szót mondott, ami fölött elsőre elsiklunk, és mégis majd mindjárt értelmez, hogy mennyire fontos. Azt mondta András, hogy azt majd úgy érzed, majd ráérzel. És nekem itt jön bele az, hogy nekem az a mondat ilyen iszonyatosan durván beakadt, hogy ha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor az érzés, és hogyha megnézed, minden, ami számunkra végtelenül fontos, legyen az egy érintés, egy beszélgetés, egy csók, tiniknél a szerelem hogy alakul, felnőtteknél a szerelem hogy alakul, és próbálunk valahogy úgy evickélni ebben a nagyon nagy viharban, ami jelenleg a világ, hogyha igazán fontos dolgokról beszélgetünk, akkor mindannyian azt mondjuk a másiknak, hogy majd ráérzel. És itt jött bele nekem
az... nagyon fontos.
Igen, és itt jött bele nekem az ilyen visszaigazolásnak, hogy ha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor bármire rá lehet. És rá lehet érezni. Szóval, hogy én visszatérve ezzel igyekszem segíteni, hazatalálni, igenis a szívbe, ráérezni újra saját magunkra, a másikra, a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra, emberségünkre, hogy tudunk emberien szólni egymáshoz újra.
A kedves hallgatóknak mesélnél a jövőbeni célokról, tervekről.
Természetesen nagyon köszönöm a kérdést. Én a szeretet művészete néven igyekszem átadni mindazt, amit tudok. Az online térben is ebben az irányba mozgok, és próbálok minden egyes hónapban megkeresni olyan embereket, akik az adott szakterületeken, ugye van ez a van ideje a vetésnek, és van ideje az aratásnak.
Igen.
Az egyik ilyen, például, amit én nagyon szeretek, az asztrológia, amit szerintem nagyon-nagyon sok helyzetben nagyon rosszul értelmeznek emberek, nagyon rosszul kezelünk. Nekem ez ugyanez, hogy igazából a csillagjegyek azok nem valami szuper misztikus, meg szuper földön túli dolgot képviselnek, hanem egyébként pont a magyar nyelv. Dolgainknak van szó szoros értelme, és szó átvitt értelme. A dolgok szó szoros értelme a fizikai világot leíró jelentésüket jelenti, a szó átvitt értelme pedig a nem fizikait. Egyszerű példa, hogy mindenkinek világos legyen, mi folyik itt. Ha valaki belép egy terembe, és ott van benne két ember, és azok beszélgetnek, akkor is meg lehet kérdezni, hogy mi folyik itt. Nem kell valaminek természetszerűleg fizikálisan folyni, se vérnek, se semmilyen egyéb folyadéknak, mert a két ember között zajló történet is folyamat. Szóval, hogy én szeretett művészeten néven próbálok online és offline is mindenkinek segíteni, akinek már eléggé fáj, akinek fontosabb az, hogy szembenézzen a saját poklaival, mint hogy kifelé mutogasson, mert egyébként saját tapasztalatom az önismeretem útján, hogy minden pokol rejt kincset, csak merni kell bemenni érte.
Kedves színművész úr, köszönjük szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. További sok sikert kívánok munkásságodhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Csúrics Balázs színművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből. Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Két héttel ezelőtt Olivier Messiaen L'Ascension, Mennybe menetel, négy szimfonikus meditáció című darabjával kezdtünk el foglalkozni. A művet a zseniális és sokoldalú zeneszerző 1933-ban zenekarra, majd 1934-ben orgonára is megkomponálta. A mű első tételének, melyet akkor mindkét változatban hallottak, címe és mottója Jézus megdicsőüléséről szól. Címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy Atya dicsőítse meg őt. A hozzá kapcsolódó motto Szent János evangéliuma 17. részéből az első vers: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Jézus főpapi imádságának kezdő mondata ez. Ennek kapcsán felolvastam önöknek az egész főpapi imádságot. Időzzünk el egy kicsit a gondolatnál, hogyan kapcsolódik Jézus Urunk megdicsőülése mennybe menetel ünnepéhez, s végső soron a mi hívő keresztény életünkhöz. Messián nem önkényesen választotta a főpapi ima idézetét. A liturgiából kapjuk meg a magyarázatot elgondolására. Áldozó csütörtök vigiliáján a mise evangéliuma a főpapi imádság. De találkozunk vele a Zsolozsmában is. Az első vesperás magnifikát antifonája a következőket idézi. Atyám, kinyilatkoztattam a te nevedet az embereknek, kiket nekem adtál, és most értük könyörgök, nem a világért. Mivel, hogy hozzád megyek? Jézus mennybe meneteléről, megdicsőüléséről, és a mi megdicsőülésünkről így ír Balsi Balázs 1994-ben. Jézus ma megvall engem atya és angyalai előtt. Nem szavakkal, szavakkal majd az utolsó napon vall meg, miután én is megvallottam őt az emberek előtt. Ma nem szavakkal, hanem mennybe menetele tényével vall meg engem, mert a mai napon Jézus az én emberi természetemben jelenik meg, Isten örökké valóságának világában. Teste, amelyet értem vett fel, nem jelmez, amelyet emlékül vitt magával távoli barátjától, mintha amerikai ismerősöm szülőfalum népviseletébe öltözne be, hogy otthon bemutassa a magyar népviseletet. Amit Isten magával visz örökké való életébe, annak elmondhatatlan nagy jelentősége van. Jézus nem népviseletként, nem ruhaként vette fel emberi természetemet. Megérted ezt, keresztény? Velem egy lényegű lett, amint istenségében atyával egy lényegű. Örökre emberré lett. Ez a teológiai tény azonnal megérinti a szívemet, és igenis befolyásolja azt, hogy ma éjszaka hogy imádkozom, hogy alszom, és holnap hogy dolgozom. Hatással van hétköznapjaimra. Isten dicsőségében is emberségében van jelen. Nem a műkedvelő átmeneti rajongásának, nem egy multimilliómos pillanatnyi felfellángolásának szintjén ember, hanem az isteni szeretet valóságában, amely végleges, örökkévaló és soha le nem törölhető bélyeggel jelöl meg mindent, amit magáévá tesz. Isten nem csak emberré lett, hanem ember is marad az örökké valóságon át. Az Úristennek van feltámadott arca, van feltámadott szíve, teste, van emberi pszichéje, van sok emberi, feltámadott emléke, millió vonatkozása a földdel és veled. Nem az Atya Istenért lett emberré Krisztus, ő érette, Isten maradt, hanem értünk, a mi üdvösségünkért lett emberré, hogy emberarcú örökké valóságunk lehessen. Megismerem Krisztus minden ismeretet felülmúló szeretetét, és betölt Isten teljességének gazdagsága. Milyen reménységre hívott meg minket? Ez a keresztény remény nem egy abszolút ismeretlen dologba kapaszkodik. A keresztény jövő a történelmi múltban gyökeredzik, abban, hogy az Isten fia meghalt értünk. A holtak feltámadása, a mindenség átalakítása eltörpül azon esemény mellett, hogy a Kálvária dombján az Isten fia meghalt értünk, s harmadnapon dicsőséges testében megjelent nekünk. Ez a mi reménységünk. Ezért mondja Szent Pál, Krisztus maga a mi reménységünk. Ezzel a reménységgel az Úr Jézus az egész történelem felett ítéletet mond. A történelem lezárul az emberiség halálával, azaz belsőleg nincs értelme. Az az emberi agy, mely valami értelmet vél látni benne, el fog rohadni, és ki fog száradni, s mint szétszórt dinnyehéjak, olyanok lesznek a koponyák. Ez lesz az utolsó napon. És ez nem ijesztgetés, ez az abszolút tény, amivel szembe kell néznünk. A történelmen belül a történelemnek értelmet adni nem lehet. Csak a történelemben végbe ment krisztusi halál és feltámadás adja meg igaz értelmét, hiszen a feltámadt Krisztus átment a halálon. Azért csak egyetlen evangélium van, és ezt az evangéliumot meg lehet érteni. Isten az értelmünkre appellál. Lehet a hitet pszichológiailag vizsgálni, és le lehet járatni. Meg is kezdték már évekkel ezelőtt. A harcos ateizmus után a kereszténységet kigunyoló cinizmus jön. Nyugodtan meg lehet vizsgálni és be lehet mutatni a hitaktus pszichológiai gyökereit. Mindent lehet mondani, de aki erről beszél, és aki ideológiát gyárt, mind megsemmisül egyszer, akár csak az, aki hallgat. Minden értelem értelmetlenségbe torkollik. Egyedül a feltámadt Krisztus képes megadni a történelem értelmét, pontosan azzal, hogy feltámadt, és így jövője lett az emberi testnek. Értsétek meg, milyen örökség vár minket. Az Isten a mennyben jobbjára ültette Jézust, tehát nem csupán a lelkünk él tovább. Széchenyben a Hiszek egyről szóló sorozatom utolsó előadásán egy néni kifejezte meggyőződését, hogy azért ő annak is örülne, ha csak a lelke üdvözülne. Én nem örülnék neki, mert én nem lélek vagyok, én testben élek. Félnék attól, hogy pusztán a lelkem élne örökké önmagában. Embertelen örökké valóság lenne az. S talán nem jól hirdettük meg a keresztény reményt, hogy még a hitetlenek is azt gondolják, hogy mi csupán a lélek halhatatlanságában hiszünk. Azt hiszik, hogy a mi reménységünk, a mi örökségünk a lélek továbbélése. De mi így valljuk, várom a holtak föltámadását. De hogyan lehetséges ez? Az apostolok látták a holtak feltámadását Krisztusban. Ő benne nyilvánvalóvá lett. Az emberiség egy egyede, mégpedig az Isten fia, aki velünk abszolút szolidaritást vállalt, a mi testünkben ment be az Isten dicsőségébe. Tehát az emberi test örökké valósítva van. Nem konzerválva, hanem átalakítva Isten dicsőségébe. Elképzelhetetlen a szentek felséges öröksége, ezért Jézus Krisztus ad az örökké valóságnak vonzó színezetet. Messián darabjában a második tétel címe a mennybe vágyakozó lélek derűs allelujái. A motto itt a liturgiából, az ünnep kollektájából sűrített idézet. Esdeklünk hozzád, mindenható, hogy lelkületünkkel a mennyben lakozhassunk. Érdemes most is az egész szöveget meghallgatni, hiszen ez nem a keresztény reményünk beteljesülésére, hanem a jelenünkre vonatkozik. Engedd kérünk, mindenható Isten, hogy amint hisszük, hogy egyszülötted, ami megváltunk a mai napon a mennybe ment, úgy lelkületünk szerint mi magunk is a mennyben lakozzunk. A könyörgés szövege bizonyára Szent Pál intelmeit idézi fel hallgatóim számára. A zenekari változat hangszerelése és dallamai hűségesen fejezik ki a vágyakozás édességét és fájdalmait. Míg az első tételben részfúvós hangszerek uralták a hangzást, most a fafúvósok veszik át a szót. A kezdő témát három fuvola, két oboa, angol kürt, két klarinét, basszus klarinét és három fagot játsza, uniszónó. Most a trombita és a kürt háttérben marad. A második témánál az angol kürt jellegzetes hangszínével már szinte könyörgőre fogja. A többi fafúvós azután felváltva vág szavába egy-egy sürgető motívummal. A felhangzó dallamok kapcsán érdemes felidéznünk Messia a madarak énekével is foglalkozott. Elszakaszt a vonósok kísérik. Később az uniszónó téma újra felhangzásakor csúszkálásukkal egészen földön túli hangulatot teremtenek. A második téma ismétlésekor pedig nyugalmat. A tétel befejezésében a teljes zenekar hangzásában halljuk a mennybe vágyó lélek elragadtatását. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Hugh Wolf vezényli.
Thank you.
orgona változatban ugyanazokat a dallamokat fogjuk hallani, de természetesen más effektusokat, amelyek a hangszer sajátosságaihoz igazodnak. Felvételünkön az első témát a kornet nevű különleges hangszín mutatja be. Angol kürt helyett a második dallamot a klarinét játsza, a kíséretben ismerős orgonás hangszíneket figyelhetnek meg, fuvolákat, principálokat. Olivier Latrit hallják, természetesen a párizsi Notre-Dame-ban. Köszönöm, hogy velem tartottak. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!